Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai előadáson, és mielőtt elkezdeném az előadást, egy szép zeneművet szeretném, hogyha meghallgatnánk közösen, hogy erre az előadásra lelkileg rá tudjunk hangolódni. A művet Kovács Ildikó fogja előadni, és kíséri édesanyja Kovács Pálné. Kedves hallgatók, mint az a meghívóban szerepelt, a mai előadásunknak a témája, aki szereti az Istent, az ismertetik őtőle. Talán így első olvasásra is nagyon sokat mondó ez a cím, hogy az az ember, aki szereti az Istent, annak ez meglátszik a napi cselekedeteiben és az embertársaihoz való viszonyában, és a mai alkalommal erről szeretnék kiemelten beszélni. Ez a vers Pál apostol korintusi gyülekezethez írt első levelében szerepel a 8. fejezetnek a 3. versében. De mielőtt erről a versről részletesebben szólnék, néhány gondolatot szeretnék beszélni ennek a levélnek a keletkezési idejéről és a tartalmáról. Pál apostol az efézusi tartózkodása végén időszámításunk szerint 57-ben írta ezt a levelet a korintusi gyülekezetnek, és Korintus az őskeresztény korszak első századában az akkori világ egyik vezető városa volt, különböző nációkból található emberek éltek itt, és a fő foglalatosságuk az üzletelés és a szórakozás volt. Az egész város kevés kivételtől eltekintve a bálványimádásnak hódolt, és ez legfőképpen Vénusz bálványistennő imádásában teljesedett be. Ebből adódóan lehet következtetni, hogy rendkívül elkörstelen emberek voltak, mint említettem önöknek, az élvezet és a szórakozás kötötte le minden idejüket. Pál apostol, amikor itt volt Korintusban, akkor elhatározta, hogy olyan munkatervet fog követni, ami az érdektelenek és a közönösek figyelmét is le fogja kötni. Magasröptű, tudományos érvelés helyett nem kívánt másról beszélni, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Arról az Istenről, aki a jóságával, a szeretetével, és legfőképpen az igazságosságával minden más Isten fölött állt. Tanításaiban különösképpen arra törekedett, hogy megvilágítsa előttük az élet valóságos célját, ami nem a szórakozásokra, élvezetekre és különböző más rossz dolgokra kell, hogy korlátozódjon, hanem arra az életre és arra a szentségre, ami a bűn moslékos vájújából ki tudja emelni őket. Bemutatta Pál apostol, hogy annak a Krisztusnak az evangéliumánál, akit ő, mint személyes megváltóként mutatott be a korintusi gyülekezetnek, mennyire elfogadhatatlan az ő erkőstelen életük, és úgy beszélt ugyanakkor Jézus Krisztusról, mint aki egyedül képes megoldani az ő napi problémáikat, ha elfogadják élő személyes megváltónak, és hogyha belévetik a bizalmukat. Vagyis, kedves hallgatók, csodálatosan feltárta Pál apostol mély tapintatossággal az élettelen bálványisten és a mindenkihez szeretettel lehajoló élő Isten közötti különbséget. Pál apostol, mint ahogy azt a Szentírás meg is jegyzi, 1 év 6 hónapot töltött Korintusban, és azt láthatjuk, hogy azoknak az embereknek az életében, akik elfogadták ezt az örömhírt, amit Pál apostol Jézus Krisztusról hirdetett nekik, a bálványimádás, az érzékiség, különböző szórakozások kevés hatással voltak ezekre az emberekre. Ugyanakkor Pál apostol áldásos munkája, istenfélő élete, és legfőképpen a gyakorlati keresztényi élete örök példaként szolgált akkor is, és szolgálhat ma is nekünk, hogy egy ilyen erkölcstelen környezetben, mint amiben Korintusban élt, mennyire igaz, bűngyűlölő, istenfélő életet tudott élni. Pál apostol miután eltávozott Korintusból, azt olvashatjuk az írásban, hogy nagy létszámú keresztény közösséget hagyott a háta mögött, de egy idő után szomorú híreket kapott Chloé embereitől, hogy az a gyülekezet, amely annyira kedves volt előtte, micsoda súlyos bűnökbe esett. Azt olvashatjuk az első levélben, hogy a paráznaságon át, olyan paráznaságon át, ami még a pogány emberek megvetését is bemutatta a Szentíráson keresztül, világi bíróság előtti pereskedésig, irítségig, civakodásig minden megtalálható volt ebben a gyülekezetben, és mi volt ebben a szomorú, hogy az igazság ismerete ellenére. Pál feltárta előttük az igazságnak az ismeretét, tudtak az igazságról, tudták azt, hogy mi Krisztusnak az örömhíre, és ennek ellenére ilyen súlyos visszaélések jelentkeztek ebben a gyülekezetben, és Pál apostol ennek hatására írja meg ezt a levelét, amelyben szeretettel az eltévedt útról a helyes életre vezető útra kívánja visszatéríteni őket. Kedves hallgatók, ennyi bevezető után térjünk rá az előadásunk fő mondani valójára, és azért tartottam fontosnak, hogy néhány mondatban összefoglaljam önöknek az első korintusi levélnek a tartalmát, mert itt teljes szöveg összefüggésében majd meg fogjuk érteni, hogy mi az értelme annak, amikor Pál azt mondta ennek a gyülekezetben, hogy az az ember, aki szereti az Istent, csak annak az embernek az élete által lehet másoknak példát szolgáltatni, hogy mit jelent a gyakorlatban az élő Isten szeretni. Azt olvashatjuk Péter apostol második levele első fejezetének a 21. versében, hogy a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek a szent emberei, és nem emberi akaratból származott a prófétai szó. Vagyis azt láthatjuk meg, hogy a Szentlélektől indítatott prófétai szón belül csodálatos mélységeket lehet feltárni, csodálatos mélységeket lehet kiemelni, olyan mélységeket, amelyeket emberi akaratból lehetetlen lenne meglátnunk, és ebben az egy mondatban, hogy aki szereti az Istent, az ismertetik őtől. A következő gondolatokat szeretném kiemelni a mai előadásunk alkalmával. Elsőként szeretnék szólni arról, hogy mi a bálványkérdés, mi a régi bálványimádás, és mi a modernkori bálványimádás, mert sajnos modernkori bálványimádás is létezik. Mit okoz az, ha valakinek van tudása, van ismerete, de ez nem párosul szeretettel, mivel kell párosulnia az egészséges tudomány ismeretének, mit jelent az Istent a gyakorlatba szeretni, milyen tényezők gátolnak meg bennünket abban, hogy az Istent szeressük, és legvégén pedig arról szeretnék szólni, hogy lehet egy egész életen át az Isten szeretetében maradni. Tehát ezeken a gondolatokon szeretném végigkísérni az előadásunknak a menetét. Fel szeretném olvasni a mai témánknak az alapigéjét, tehát mint említettem, a korintusi első levélben szerepel a 8. fejezetnek a 3. versében, de mielőtt felolvasnám a 3. verset, az első és a 2. verset is fel szeretném olvasni, hogy így teljes szöveg összefüggésben értsük meg Pál apostol fent említett mondatát. Tehát így olvasom. A bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell, hanem ha valaki az Isten szereti, az ismertetik őtőle. Kedves hallgatók, itt az első versben milyen problémáról volt szó? Azt olvashatjuk az írásban, hogy a bálvány áldozatok felől a korintusi gyülekezet tagjainak volt ismeretük. Vagyis azt mutatja ide Pál apostol, hogy az ókori világ tele volt ezekkel a bálványistenekkel, amelyek teljes mértékben megkötözték az embereknek a gondolkodását, de Pál apostol áldásos munkája folyamán a korintusi hívők tökéletes tisztasággal és világossággal különbséget tudtak már tenni az élettelen bálványisten és a mindenkihez szeretettel lehajoló élő Isten között. Vagyis azt láthatjuk, hogy mindenképpen csodálatos volt ez a különbségtétel egy ilyen környezetben, ami ennyire erkölcstelen volt, és a Szentírás ezt nagyon mélyen kiemeli előttünk, de kedves hallgatók, volt ebben egy óriási probléma. Ezeknek a hívő embereknek az élete nem párosult szeretettel. Volt tudásuk, volt ismeretük az igazságról, de nem volt bennük szeretet. És Pál apostol pontosan erről beszél, hogy mit ér a tudás szeretet nélkül. Mit ér az, ha valakinek van tudása, van ismerete, de ez nem párosul a gyakorlatban szeretettel, úgy, hogy ezzel én a másik embert építeni tudjam. Kedves hallgatók, mielőtt erről a dologról kiemelten beszélnék, hadd jegyezzem meg önök előtt zárójelbe, hogy talán nem kis túlzással élve a mai világban is ugyanilyen bálványimádó korban élünk, ugyanennyire bálványimádóak az emberek, mint az ókori világban. Ma is szobrok előtt hajlonganak, persze másféle értelemben. Ez a modernkori bálványimádás. Mit értek én ez alatt? Amikor ma az embereknek egyfolytában azt súlykolják a gondolkodásukba, hogy valósítsd meg önmagad, te legyél az Isten. Tehát az énedet helyezd előtérbe, valósítsd meg önmagad. A Biblia istene csak gyenge embereknek kell, a vallás, a Biblia, Jézus Krisztus csak gyenge embereknek kell, olyan embereknek kell, akiknek kell egy kapaszkodó ebbe az életbe, hogy fel tudják venni a tempót ebbe a modern világban. Tehát a modern élet kihívásaival szemben valamibe tudjanak kapaszkodni, ha már nem tudják felvenni ezt a tempót, ezt a felgyorsult életet, akkor, hát hogyha már ennyire gyengék, hogy nem tudnak a többséggel tartani, akkor legalább legyen nekik egy kapaszkodójuk, ez a Biblia. De ez csak a gyenge embereknek kell. De valósítsd meg önmagad, és önmagad legyél az Isten. Tavaly nyáron a Magyar Rádióban elhangzott egy riport, egy egyetemi professzor olyan döbbenetesen kifejtette a Bibliának az egyik arany igéjét, amely így szól, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ez a professzor elmondta, hogy mára megváltozott ez a mondat. Szeresd önmagadat, és akkor élhetsz. Tehát ne szeresd a fele barátodat. Mára már ez egy elavult elv. Ez csak a gyenge embereknek kell. Nem tudod akkor felvenni a tempót a modern élet kihívásaival, ha másokra figyelsz. Szeresd önmagadat, és akkor életben maradsz. Vagyis csak magaddal legyél elfoglalva, korlátozás nélkül elégíts ki a szívednek a hajlamait, hisz egyszer élünk. Hogyha egyszer élünk, akkor éljük ki ezt az életet. Kedves hallgatók, amikor ma az emberek gondolkodását teljes mértékben leköti az érzékiség, a falánkság, Pál apostol azt mondja, vannak olyan emberek, akiknek az Istenük a hasuk, és csak ezt köti le őket. Az önimádat, a kényelem szeretet, amikor emberi eszméket próbálnak Isten eszméi fölé helyezni, kicsoda a magasságos elve alapján, és ezek mind-mind a modernkori bálványimádás kategóriájába tartoznak. Amik úgy vannak beállítva az embereknek a gondolkodásában, mintha ez lenne a szabadság. Hadd tegyek fel önöknek egy kérdést, hogyha mélyen belenézünk az emberiségnek az állapotába. Ha látjuk ezt a sok rettenetet, ezt a sok nyomorult dolgot, ezt a sok fájdalmat, amit ma az emberek átélnek nap mint nap, akkor hadd tegyem fel önöknek a kérdést, tényleg ez a szabadság tökéletes korszaka? szabadságban élünk. Ez lenne a szabadság, amit mi nap mint nap átélünk. És az embereknek ezt súlykolják a gondolkodásába, hogy emberek, ez a szabadság. Talán nem kis túlzással megint csak azt mondom, hogy ha mélyen megnézzük az emberiség állapotát, ma az embereket sokkal inkább lehetne rabszolgáknak nevezni, mint szabad embereknek. Miért? Mert az általunk dicsőített dolgoknak a rabszolgáivá váltunk, amelyek úgy irányítják a gondolkodásunkat, az akaratunkat, ahogy akarják. Tulajdonképpen nincs is nehéz dolguk. Szentírásban egy ószövetségi proféta előre megjövendölte a mikorunkat, amikor azt mondta, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Ezt nem úgy kell érteni, hogy ma az emberek többsége ateista, és azt mondja, hogy nem létezik az Isten. Ne így tessenek ezt érteni. Ma az emberek azt mondják, igen, van Isten. Ez a korszellemmel jár. Az elmúlt korszakban nem nagyon vallották meg az Isten. Most már egy szabadság korszakában élünk, általuk elgondolt szabadság korszakában, és azt mondják, hogy van Isten. Na de ez kevés. Ha valaki megvallja az Istent, az még nem biztos, hogy ismeri is az Istent. És erre mondta ez az ószövetségi proféta, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Vagyis az emberek nincsenek tisztában az Isten jellemével, az Isten szeretetével. És hogyha amikor az emberek nem ismerik az Istent, akkor bele fognak menekülni ezekbe a felszínes dolgokba, mert ezekkel a dolgokkal próbálják kielégíteni az örömüket. És miért? Szintén egy ószövetségi proféta mondja, hogy a mikorunkban kiszáradt az öröm az emberek közül. Azt mondja, kiszáradt az öröm. Ez is micsoda döbbenetes bibliavers, hogy nincs öröm. Az emberek nem tudnak igazán örülni egymásnak. Nem találják meg igazán az örömüket, a valódi örömüket, a tartós örömüket. Mert csalódtak az emberek egymásban. Nincsenek igazi emberi kapcsolatok. Az Egészségügyi Világszervezet kiadott egy tanulmányt, amiben megjegyezték, hogy a 21. században a legintímebb familiáris közösségekből is ki fog halni az ősbizalom. A legszorosabb családi kötelékekben sem fognak bízni az emberek, mert félnek egymástól. Kiszáradt az öröm az emberek közül. És amikor kiszáradt az öröm az emberek közül, akkor az emberek bele fognak menekülni ezekbe a pótcselekvésekbe, hogy valamivel ki tudják elégíteni az örömüket. És hova fog ez vezetni, kedves hallgatók? Hova fog ez vezetni? Ez a modernkori bálványimádás, ami eltakarja előttük az élő Istent a lelki halál állapotába, és hogyha az emberek belekerülnek a lelki halál állapotába, abból már csak idő kérdése, hogy mikor fognak ténylegesen meghalni. Tovább mennék. Ha állandóan a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva, ha állandóan azzal foglalkozunk, hogy nekünk milyen fájdalmaink vannak, és milyen pofonokat kaptunk az élettől, akkor egy idő után ezek is le fogják kötni a gondolkodásunkat. És a problémáink, a fájdalmaink előtt hajlongani fogunk, mint egy bálványszobor előtt. És ezek is teljes mértékben meg fogják kötözni a gondolkodásunkat. És nem fogjuk meglátni az élő Istent, és legfőképpen nem lesz fülünk a hallásra, hogy meghalljuk, mi a Biblia örömhíre. Kedves hallgatók, éppen ezért óriási dolog az, ha a mai korban az embereknek már van lelki értelemben látása, ha a mai korban az embereknek már van fülük a hallásra, amikor az élet komoly erkölcsi kérdéseiben már tudnak különbséget tenni, amikor tudják, melyik az életre, és melyik a halálra vezető út, amikor az emberek szemei előtt mára már lehullanak a lelki élet bálványai, de ez még mindig kevés a Szentírás előtt. Ez még mindig kevés, mert ez a dolog is nagyon komoly vigyázásra kell, hogy késztessen bennünket, mert ez önmagában véve ez egy csodálatos áldás, amikor az emberek a mikorunkban már tudnak tisztán látni, már tudják, melyik a jó út és melyik a rossz út. Ez egy csodálatos áldás. De ha nem figyelünk erre oda, ez is egy idő után átokká fordulhat az életünkben, mert ne felejtsük el, hogy az emberiség legnagyobb ellensége, Sátán a világosságnál is támad. Hogy? Ha van tudásunk, amikor már látunk, akkor hogy tud a világosságnál Sátán támadni? Úgy, hogy büszkévé tesz bennünket a tudásunk miatt. Így. Hogy amikor már látunk, és erre nem figyelünk oda, hogyha van tudásunk, és ez a tudásunk nem párosul alázattal, nem párosul szeretettel, Sátán büszkévé tud bennünket tenni a tudás miatt, és le fogunk nézni másokat. És akkor mit ér a világosság, amit kaptunk az Istentől? Akkor mit ér ez a világosság, ha ez nem párosul cselekvő szeretettel? Engedjék meg, hogy még egyszer felolvastam az alapigénket, hogy szól így. Azt mondja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Milyen csodálatosan feltárja ezt Pál apostol. Azt mondja, az ismeret önmagában véve csak felfuvalkodottá teszi az embert, csak a szeretet fogja építeni. És azt mondja, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Kedves hallgatók, Sátán, amikor nem tudja megakadályozni a világosság ismeretét, más eszközhöz folyamodik. És ilyenkor van az, hogy a ló egyik oldaláról a másikra löki az embert. Mert az ismeret felfuvalkodottá tesz bennünket, ha nincs mögötte szeretet, és hogyha valaki tud valamit, ha valakinek van ismerete, ha valakinek van tudása, akkor vajon ezt miért kapja meg? Hogy szeretettel a másik embert építse ezzel. Ne pedig önmagát dicsőítse. Mert így az egészséges tudományt egészségtelen tudománnyá fogja tenni, és ekkor alakul ki az öndicsőítés szelleme. Ekkor alakul ki, amikor emberek a másik ember fölé akarnak kerekedni szellemileg. Ekkor alakul ki, amikor az országok egymás ellen egészségtelen csatát vívnak, hogy ki a nagyobb, én jobb vagyok nálad. Ez teljesen helytelen a Szentírás felfogása szerint. Hát erre mondta a német irodalom talán egyik legnagyobb alakja Goethe, hogy az európai gondolkodásban az a legmegdöbbentőbb, hogy acélt termelünk, de salakok maradunk. És én ezzel tökéletesen egyetértek. Mert ha megnézzük az emberiség állapotát, technikailag tényleg acélt termeltünk. Az egekbe ér a technikai tudása az emberiségnek. De hogyha az emberiség erkölcsi állapotát szemléljük, hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, akkor hol tartunk? Csak salakok maradunk. És salakok vagyunk. Ha az emberiség állapotát erkölcsire szemléljük. Hát erre mondja Pál apostol a szeretet himnuszában, az első level 13. fejezetnek a második versében, hogyha valakinek van tudása, ha valakinek van tudomány ismerete, de ez nem párosul szeretettel, önmagában véve semmi. Pál apostol itt a tudomány ismeretéről beszél, amiben a korintusi hívők nagyon gazdagnak érezték magukat, és úgy gondolkodtak, hogy ők mindent tudnak, tökéletes világossággal rendelkeznek, hisz látjuk azt, hogy a bálvány istenek felől tökéletesen tudták, hogy mennyire hiába valóság az ilyen isteneket imádni, de ez nem érte el a célját, felfuvalkodtak tőle. Az ő életükben az igazság ismerete öncélúvá vált, és nem tekintették eszköznek, hogy ezzel az Istenhez vezessék az embereket. Kedves hallgatók, amikor valakinek van kimagasló szellemi képessége, amikor különböző tudományokban nagy ismerete van, amikor szokták ma az emberekre mondani, hogy magas intelligencia hányadossal rendelkezik, amikor nagy biblia ismerete van, akkor hagyd tegyem fel a kérdést, mit ér ez, ha nincs neki szeretete ennek az embernek? Mit ér ez a dolog, ha ez nem párosul szeretettel? Mit ér ez a dolog, hogyha az az ember, vagy azok az emberek szeretet hiányában szenvednek? Pál apostol azt mondja, semmit nem ér. Hiába van valakinek nagy tudása, ma felnéznek az emberek a nagy tudású emberekre, hogy micsoda nagy tudása van, micsoda tudós. Annak ellenére, hogy megítélnék valakit, de hogyha ennek a nagy tudósnak, vagy ennek a nagy tudású embernek nincsen szeretete, és ezt ő nem arra használja fel, hogy a gyengébb képességű embert ezzel építse, ez önmagában véve semmi, a Szentírás szerint. Blaise Pascal mondta a 17. században, olyan sokat mondó ez a mondata, talán ez a mi korunkra még jobban érvényes. Azt mondta Pascal, hogy a mai korban az emberek mindennek nevelik a gyermekeiket. Orvosnak, tudósnak, mérnöknek, jogásznak, bírónak, mindennek, hogy a társadalomban minél magasabb pozíciót érjenek majd el, amikor felnőnek. És akkor olyan döbbenetesen megjegyzi Pascal, csak egy dologra nem nevelik a gyerekeket, hogy tudnak igaz emberré válni. Hát ez megint csak oda kapcsolódik, amit Pál apostol mond. Hogyha valakinek magas szellemi képessége van, de ez nem párosul szeretettel, mit érez önmagában? Mit érez önmagában? Hát ma is tényleg mindennek nevelik az emberek a gyermekeiket. Mindennek, hogy minél magasabb pozíciót érjenek el. De ha ez nem párosul szeretettel, hol tart a társadalom? Hát a társadalomra véleményem szerint persze van szükség nagyon nagy tudású emberekre, mert ezek viszik előrébb. De hogyha ezeknek a nagy tudású embereknek nincs szeretete, akkor mit ér az egész dolog? Akkor nem előre viszik az embereket, hanem hátráltatják majd. Mert azt mondja a Szentírás Jakab apostol első fejezetét 17. versében, hogy minden jó és tökéletes adomány az élő Istentől származik. Az Isten adja mindenkinek a tudást, a világosságot, és ő azt kéri, hogy ezzel, aki ezt megkapta, ezzel szeretettel építse a másik embert, mert ha nem teszi meg, ez az önmagában lévő tudás, áldás, ez átokká válik majd az életében. Miért? Mert önelégült, dicsekvő, lelkileg büszke ember lesz belőle. És Pál apostol azt mondja a Titushoz írt levél első fejezetének a 16. versében, tehát felolvasnám, vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják. Hát pontosan erről van szó. Hogy sok ember ma is azt mondja, hogy ő ismeri az Istent, de a cselekedeteivel tagadja az élő Istennek a miben létét. És kedves hallgatók, ugyanebben a hibában szenvedtek a Laodicea gyülekezet tagjai is, és Jézus Krisztus súlyosan megfedte ezt a fajta szemléletmódot Jelenések könyve 3. fejezetében, amikor azt mondja ennek a gyülekezetnek a tagjainak, hogy ti sem forró keresztények nem vagytok, sem hidegek nem vagytok, hanem langymelegek vagytok, és azt mondjátok magatokra, hogy gazdag emberek vagytok lelkileg. A Szentírás szerint mi jelent az, amikor Jézus a keresztényekre azt mondja, hogy forró keresztények? Ezek az emberek azok, akiknek van tudásuk, és ezt ők fel is használják a gyakorlati keresztény életükbe, más embereknek az építésére. A hideg azt jelenti, hogy hitetlen emberek, akik nem keresik az Istent, és a langymeleg emberekre pedig azt mondja Jézus, hogy van ismeretük, van tudásuk, de ez nem párosul cselekvő szeretettel, és azt mondja Jézus, hogy az ilyen embereket ki fogom vetni az én számból. Mert mit ér így a kereszténység? Mert akik langymelegek, azok azt mondják magukról, hogy mi ismerjük az igazságot, de nincsenek cselekedeteink. Büszkék az igében való jártasságukra, de nem szentelődtek meg az igazság által. És életüket Jézus Krisztus nélkül élik. Hát erre mondja Pál apostol, erre a szemléletmódra, hogy ezek miatt, az emberek miatt káromoltatik az Istennek evangéliuma. És azt mondja a Timóteushoz írt levélben, hogy ezek az emberek azok, akik az Isten tisztelet külső formáját bitorolják, de annak belső erejét megtagadják. Vagyis ők a félszívű keresztények. És a félszívű keresztényekben az a legdöbbenetesebb, hogy nem csak önmagukat, de az egész világot becsapják. Mert azt mondják magukra, hogy mi ismerjük az igazságot, azt mondják, hogy mi járunk egy keresztény közösségbe, tartozunk egy keresztény közösséghez, mi megvalljuk az Istent, de a gyakorlati életükben ez nem látszik meg. És amikor az emberek rájuk néznek, akkor azt mondják, hogy te vagy keresztény? Hát mi a különbség te közötted és egy nem hívő gondolkodású ember között? És Jézus azt mondja, hogy ezért félszívű a kereszténység, mert ilyen a kereszténység, tisztelet a kivételnek, nagy részben félszívűek. És azt mondja, hogy a hideg, nem hívő gondolkodású emberek felől pedig több reménység van. Mert a hitetlen emberek legalább annak mutatják magukat, mint amik. Ők nyíltan bevallják, hogy ők nem keresik az Istent, és ők nem is akarnak becsapni senkit. Ők ezt nyíltan megvallják, hogy ők nem hívő gondolkodásúak. És ez mindenféleképpen a legbecsületesebb dolog. De a langymereg keresztények nem ilyenek. A langymereg keresztények azt mondják, hogy ők keresik az Istent, de ez nem társul az ő életükben cselekvő szeretettel. És azt mondja a példabeszédek könyve az ilyen emberről, hogy a bolond ember felől több reménység van, mint az olyan ember felől, akinek van tudása, de ezt nem éli ki a gyakorlati életébe. Ez is milyen döbbenetes Biblia vers, hogy a bolond ember felől több reménység van, mint az olyan ember felől, aki azt gondolja, hogy azzal ő már keresztény, ha eljár egy közösségbe. Vagy hogyha ő megvallja az Istent, de a gyakorlati cselekedetei alapján ez nem látszik meg. Kedves hallgatók, az Isten igazság ismeretének egy célja kell, hogy legyen. Saját magunk megjobbulása az Isten segítségével, és más emberek építése a cselekedeteink alapján. És azt mondja Pál apostol a harmadik versben, hogy aki az Isten szereti, az ismertetik őtől le. Vagyis tovább folytatva a gondolatmenetet, azt mondja Pál apostol, hogy aki igazán szereti, annak adja meg az Isten az igazság ismeretét úgy, hogy meg is tanítja annak helyes képviselésére. Mert aki szereti őt, úgy ismertetik meg őtől le, hogy a felismert igazságot cselekszi. Kedves hallgatók, mit jelent szeretni őt a gyakorlatban, hogy így ismertessünk általa? Mit jelent, hogy tudjuk az Istent úgy szeretni, hogy ne bálványisteneket imádjunk, ne azt mondjuk, hogy mi megvalljuk az Istent, de ez nem látszik meg a mi gyakorlati keresztény cselekedeteik alapján. Mit ért ez alatt Pál apostol, hogyha valaki az Istent szereti, csak úgy ismertetik őtől le, hogyha ez a gyakorlat életében meglátszik. De mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg megint egy zeneművet, Johann Sebastian Bachtól, attól az istenes zeneszerzőtől, aki az egész életét arra szentelte, hogy úgy ismertessen ő az emberek előtt, mint aki valójában szereti az Istent. És hogyha meghallgatjuk Bach csodálatos zeneműveit, akkor ezen keresztül megláthatjuk, hogy ez az ember tényleg szerette az Istent. Ennek az embernek ez tényleg meglátszott a gyakorlati életében, mert a zeneművei semmi másról nem szólnak, mint az Isten szeretetéről. Mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg ezt a zeneművet. Kedves hallgatók, hagyd tegyem fel megint a kérdést, tehát mit jelent az Istent úgy szeretni, hogy általa ismertessünk a gyakorlati keresztényi életünkbe? Általában ma mi a legnagyobb ellentmondás az Isten iránt való szeretetünkben? Erre egy Biblia verset szeretnék felolvasni önöknek, János első levele 4. fejezetének a 20. versét, ami egyértelműen feltárja előttünk, hogy ma mi a legnagyobb ellentmondás az Isten iránt való szeretetünkben. Tehát János első levele 4. fejezetében a 20. verset így olvasom. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Azt gondolom, hogy ezt elolvassuk, ezt a Biblia verset, akkor rögtön meglátjuk, hogy mi a legnagyobb ellentmondás ma az Isten iránt való szeretetünkben. Ma általában a legjellemzőbb a keresztény gondolkodásra azt, hogy szeresd az Istent, valld meg az Istent, ne tagadd meg az Istent, de az élet gyakorlati oldala az egy más ügy. Az Isten nem kíván többet. Az Isten csak ennyit kíván, hogy szeresd az Istent, de hogy a gyakorlatban ezt megvalósítani itt a 20. század végén, 21. század elején, ez egy más ügy, ebben most nem kell belemenni. Kedves hallgatók, azt szoktam erre mondani, hogy ma az Istenről szóban vallást tenni talán a világ legegyszerűbb dolga. Ez nem nehéz dolog, ma az Istenről szóban vallást tenni. De az Isten szemében ez semmi. Az Isten szemében ez semmi. És János apostol mit mond? Hogy Istent nem szeretheti az az ember, aki nem szereti a maga atya fiát, vagyis aki nem szereti a maga embertársait, mert saját magát csapja be. Mert az az ember, aki azt mondja magáról, hogy szereti az Istent, akit nem lát, hogyan szeretheti az embertársait, hogyha azt mondja, hogy kérem szépen, én szeretem az Istent, szeretem az embertársaimat, de hát gyakorlatban ezt megcselekedni, hát az egy más ügy. Az egy más ügy. Ezt a Biblia leírja, ezt tudom, hogy így kell, elméletben így kell. De én hogyan szerethetem az Istent, akit nem látok? És közben meg azokat nem szeretem, akiket látok? Ez micsoda ellentmondás? Micsoda ellentmondás? Hogy lehet így az Istent a gyakorlatba szeretni? Kedves hallgatók, Istent akkor tudjuk a valóságban szeretni, és akkor ismertetünk őtől le, ha a gyakorlati életünkben megvalósítanánk a Biblia aranyigéjét, a Biblia aranyszabályát. Mit tetszenek gondolni, melyik ez? Hogy tudjuk az Istent úgy szeretni, hogy így ismertessünk általa? Mit kell nekünk ehhez megcselekednünk? A Biblia azt mondja, ez az aranyszabály a Szentírásba. Máté evangélium a 7. fejezetének a 12. versét engedjék meg, hogy felolvassam önöknek, amely egyértelműen bemutatja számunkra, hogy tudjuk az Isten szeretni a gyakorlatban úgy, hogy így ismertessünk általa, és amikor az emberek ránk néznek, akkor azt mondják, igen, ez az ember valójában szereti az Istent. És ne azt mondják ránk az emberek, hogy ez az ember megvallja szóban azt, hogy szereti az Istent, de közben azt látjuk, a gyakorlati cselekedeteik alapján, hogy nem szeretik az embertársaikat. Hogy tudjuk mi az Istent úgy szeretni, hogy így ismertessünk általa? Jézus Krisztus megadja erre a választ elég egyértelműen. Azt mondja, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Vagyis, hogy erre épül fel az egész Biblia. Az Isten csak úgy tudjuk szeretni, és úgy ismertetünk általa, ha azt cselekszük az emberekkel, amit mi magunk is szeretnénk, ha hasonló helyzetben az emberek velünk cselekednének. Ez a Biblia alapja. Ennélkül nincs élet a Földön, nyugodtan mondhatni. És mivel az emberek ma ezt nem tartják be, mivel ma az emberek úgy gondolkodnak, hogy önmagunkat kell megvalósítani, és csak önmagunkat kell szeretni, hát ezért nincs élet a Földön, lelki értelemben. Ezért lehet ma az emberiségre azt mondani, hogy élnek, de lelki értelemben halottak. Jézus mondja, az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ezért. Mert ma az embereket nem lehet úgy kereszténynek nevezni, hogyha csak szóban megvallják az Istent, és azt mondják, kérem szépen, én nem vagyok ateista felfogású, én elfogadom az Istent, mert talán még egy keresztény közösséghez is tartozom, de hogyha ez nem látszik meg a gyakorlati cselekedeteik alapján, akkor hogy ismertetik így őtől le? Hogy lehet így, egy ember hogy mondhatja így magáról, hogy ő keresztény? Mit mond a 3. parancsolat? Hogy az Istennek, a te uradnak nevét hiába felneved. És azoknak az embereknek az életében, akiknek nem látjuk meg, hogy gyakorlatban az embertársaik javát keresik, így nem töltik be a 3. parancsolatot, sőt visszaélnek ennek a parancsolatnak az értelmével. Mert felveszik magukra az Istennek a nevét, használják a gyakorlatba az Istennek a nevét, de közben ez nem látszik meg a gyakorlati életük alapján. és így nem tudnak az Istentől ismertetni. Hát ezért erőtlen a kereszténység. Ezért van ma annyi vallás a világon, és azért nem tud igazán kiemelkedni a kereszténység a többi vallás közül, mert azoknak az embereknek az életében, akik kereszténynek vallják magukat, nem lehet meglátni igazán, hogy a gyakorlatban ezt megélik. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogy amit szeretnél, hogy az emberek veled cselekedjenek bizonyos körülmények között, te is azt cselekedd azokkal. Így állj minden emberhez. És akkor ismertetni fogsz az Isten felől, és akkor azt fogják mondani az emberek, hogy te szereted az Istent, mert így ismertetsz általa. Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatosan egy idézetet felolvassak, ami a következőképpen szól. Jézus jelleme megmutatja a törvény igazi jelentőségét, és hogy mit jelent úgy szeretni fele barátunkat, mint magunkat. Amikor Isten gyermekei irgalmasságot, kedvességet és szeretettet tanúsítanak mindenki iránt, ezzel bizonyságot tesznek a menny alaptörvényéről is. Ha valaki nem tudja megvalósítani ezt a szeretetet, áthágja a törvényt, melyet állítólag tisztel. A testvéreink iránt táplált lelkületből kitűnik, milyen az Isten iránti viszonyunk. A fele barátunkért érzett szeretet egyetlen forrása Isten szívbéli szeretete. Így tudunk az Isten felől ismertetni. Tehát ugye mi a mai előadásunknak a címe, hogy aki szereti az Istent, az ismertetik őtőle. Így tudjuk mi az Istent szeretni, hogyha a fele barátunkkal azt cselekszük, amit mi magunk szeretnénk, a bizonyos élethelyzetekben velünk cselekednének. És akkor Pál apostol azt mondja, így nem lesz tettetés nélküli a szeretetünk. Mert bizonyára akkor ennek megvan az ellenkezője is, amikor az emberek tettetik a szeretetet. Önző érdekből. Azt mondják az embereknek, hogy mi szeretünk titeket, addig, míg el nem érik azt a bizonyos dolgot, amit el szeretnének érni. Addig belemondják a szemükbe, igen, mi szeretünk téged, meg is cselekszük ezt és ezt a dolgot, de ez tettetett szeretet. A tettetés nélküli szeretet az azt jelenti, hogy nem várok viszonzást az én szeretetemért. És akkor az az ember ismertetni fog Jézus Krisztus felől. És mire kötelez bennünket az, hogyha mi azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent? Arra, hogy szeressük az embertársainkat. Azt mondja Jézus Krisztus, ez a parancsolat. Hogy szeressétek egymást. Jézus hol mondta azt, hogy ez a parancsolat lényege, hogy szeressük egymást? János evangélium a 14. fejezetének a 15. versében azt mondja Jézus, ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. Megint csak zárójelbe hagyj jegyezzek meg valamit. Persze nem szeretném előre kivetni a szelet, hogy ma jól tudjuk, hogy a parancsolatokra azt szokták mondani bizonyos csoportosulások, hogy a parancsolat kérem szépen el van törölve. A parancsolat nincs érvénybe. Ezt a túlbuzgó vallásos emberek szokták a parancsolatokat megtartani. De hát itt maga Jézus mondja János evangéliumában, hogy engem csak úgy tudtok szeretni, hogyha parancsolatokat megtartjátok a ti gyakorlati életetekben. Akkor miért mondják bizonyos emberek, hogy a parancsolatok el vannak törölve, vagy nincs érvénybe? Mikor maga Jézus Krisztus ezt egyértelműen kihangsúlyozza, és azt mondja, hogy mi az Isten csak akkor tudjuk szeretni, a fele barátainkat csak akkor tudjuk szeretni, ha a parancsolatokat megtartjuk. Mert ennek a három dolognak, a parancsolatok megtartása, embertársaink iránt való szeretet, Isten szeretete, ennek a három dolognak egy egységet kell, hogy képezzen a mi életünkben. Miért? Mert Jézus mit mondott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Azt mondja, ez az első és a nagy parancsolat. És mi a második? Szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Vagyis a parancsolatokban láthatjuk meg az Isten iránti szeretetünket. Azért mondja a Biblia, hogy a bizonyságnak van két kőtáblája. Az első kőtáblán mutatkozik meg az első négy parancsolat, a másik kőtáblán a további hat. Ha mi nem szeretjük az Isten, nem fogjuk tudni szeretni az embertársainkat. Tudjuk, az első kőtáblán lévő négy parancsolat az Isten iránti szeretetünket mutatja be. Hogy mi akkor tudjuk szeretni az Istent, ha megtartjuk az első négy parancsolatot, és ebből egyenesen következik az embertársaink iránt való szeretet. Ha nem szeretjük az Istent, vagyis nem tartjuk meg az első négy parancsolatot, akkor hiába mondjuk azt, hogy mi szeretjük az embertársainkat. János apostol azt mondja, hogy ez egy hazug állapot. Tehát egyértelműen a Szentírás kihangsúlyozza, hogy nekünk a parancsolatokat úgy kell megtartani, mint ahogy azt az Isten megkívánja tőlünk, mert csak akkor tudjuk őt szeretni. Kedves hallgatók, hagyd tegyem fel önöknek a kérdés, hogy a 10 parancsolat közül melyik az a parancsolat, amelyben először megnevezi magát az Isten, mint teremtő Isten, és azt mondja, hogy én egy élő Isten vagyok, és nem egy bálványisten, és engem szeressetek, ne a bálványokat. Melyik a 10 közül az a parancsolat, ahol először megnevezi magát az Isten, mint teremtő Isten? Ugye a 4. parancsolat. Mert a 4. parancsolatban láthatjuk meg az Istennek a jellemét, szeretetét, önzetlenségét, és ezen keresztül tudjuk az Isten szeretni. Egy gondolkodó azt mondta nagyon sokat mondóan, ha a 4. parancsolat ismert lett volna a Földön, soha, de soha nem lett volna bálványimádás. Se az ókori világban, se a középkorban, se most, soha, de soha nem lett volna bálványimádás a Földön, és ma az emberek nem menekülnének bele ezekbe a modernkori bálványimádásba, ha a 4. parancsolat ismert lenne a Földön. És miért? Mert a 4. parancsolat a Teremtő Istenről beszél, és úgy mutatja be az Isten, mint egy Teremtő Isten. És akkor az emberek a Teremtő Istenhez mennének a problémáikkal, nem pedig különböző ilyen bálvány kultuszokba menekülnének, és hogy ezeknél elégítsék ki az ideig óráig való örömüket. De sajnos, kedves hallgatók, azt látjuk, mivel nincs Istennek ismerete a Földön, az emberek különböző hamis isteneket imádnak. Különböző hamis isteneket imádnak, és ennek mi a következménye, amit Pál apostol mond a Timóteushoz írt levél 3. fejezetében, hogy lesznek az emberek önmagukat szeretők, és erkölcstelenek, és a szülők iránt engedetlenek, és a jónak nem kedvelői, és felsorolja ott döbbenetesen, hogy mik azok az erkölcsi elfajulások, ami a mi korunkban megmutatkozik az embereknek a cselekedeteiben és a gondolkodásában azért, mert nem ismerték meg a Teremtő Istent. Ezért fontos, mi akkor ismertetünk csak az Istentől, hogyha megtartjuk a parancsolatokat, a parancsolatokban meglátjuk, melyik az a parancsolat, ami az élő Istenre vezet rá bennünket, és a parancsolatokon keresztül szeretjük az embertársainkat és a Teremtő Istent. Kedves hallgatók, ennek ellenére, hogy a Biblia ilyen gyönyörűen kifejti előttünk, hogy mi mikor tudunk az Istentől úgy ismertetni, hogy ez meglátszódjék a mi gyakorlati keresztény cselekedeteink alapján, milyen problémák gátolnak meg bennünket abban, hogy az Istent szeressük. Néhány ilyen problémát fel szeretnék sorolni. Az első, a család miatti félelem. Amikor az emberek elfogadnák a Krisztusról szóló örömüzenetet, a Krisztusról szóló evangéliumot, de félnek a legközelebb álló családtagjaiknak a megszólásától. Félnek attól, hogy a családjuk ki fogja őket tagadni akkor, hogyha ők keresztény életet akarnak élni. Ha elfogadják a gyakorlatban a Bibliának a kijelentéseit és Jézus Krisztust. És sok ember a családja megszólásától inkább elfordul az Istentől. Hány és hány ilyen ember van? Akik elfogadnák, de félnek attól, hogy mit fog szólni az én családom, mit fognak szólni az én barátaim, vagy a munkahelyemen mit fognak szólni, hogyha én nem csak hogy megvallom az Isten létezését, hanem én azt cselekszem az emberekkel a gyakorlatban, amit én magam szeretném, hogy velem is cselekedjenek hasonlóképpen. Hát mit fognak szólni? Hát ma a világ nem erről szól. És az emberek inkább a félelem miatt elvetik a Krisztusról szóló örömhírt, és így nem tudnak az Istenről ismertetni, mert félnek a környezetük megszólásától. Ezzel kapcsolatosan Jézus Krisztusnak van egy külön példázata, a nagy vacsoráról szóló példázata, ami erről szól, hogy sokan elfogadták volna a vacsorára való meghívást, vagy hogy személyesen találkozzanak Jézus Krisztussal, de féltek a családtagjaiknak a megszólásától. Néhány gondolatot szeretnék felolvasni Ellen White Krisztus példázatai című könyvéből. Mások azzal menteketőznek, hogy nehézségeik támadnak emberi kapcsolataikban, ha elfogadják Isten hívását. Azt mondják, nem kerülhetek ellentétben rokonaimmal és ismerőseimmel. Így válnak a példázat szereplőivé. A lakoma házigazdája erőtlen kifogásukat meghív, a semmibe vevésének tekinti. Aki azt mondta, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek, az emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férj ezt mondja, tudom, mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki hallja a kegyelem hívó szavát, jöjj, mert immár minden kész, ezt mondja, kérlek téged, ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó szavára. Azt mondja, hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem, nem mehetek. A gyermekek szívében is vízhangra talál a meghívás. Szívesen elfogadnák, de szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti az evangélium, a gyermekek azt gondolják, ők sem mehetnek. Ők is ezt mondják, ments ki engem. Ezek az emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy felbomlik a család. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, családjuk békés és szerencsés lesz. Ez azonban önámít. Aki önzést vet, önzést is arat. Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, de azt sem élvezhetik igazán, amiért feláldozták a mennyet. Kedves hallgatók, ugye mennyire modern probléma ez? Amikor ma az emberek inkább nem akarnak az Istenről ismertetni, mert félnek a családtagjaik megszólásától. Amikor ma az emberek bálványt csinálnak a külsőségekből, ugye a magánéletből, az anyagiasságból, a szórakozásból, a munkai elfoglaltságból, amikor szülők bálványt csinálnak a gyermekeikből, csak a gyermekeikkel vannak elfoglalva. Ugye ez egy nagyon szép dolog, természetes, hogy egy szülő legyen elfoglalva a gyermekével, de amikor csak ez köti le minden idejét, egy idő után ez is bálvány lesz előtte és ezelőtt fog hajlongani, és megakadályozza őt abban, hogy meghallja az igazságnak az örömüzenetét. Mikor az emberek tudják, hogy mi az igazság, tudják, hogy mi az ismeret, de inkább elnyomják a lelkiismeretük hívó szavát. Hát ugye erről van egy külön példa a Bibliában, Apostolok cselekedetei 26. fejezetének 28. verse, amikor Pál apostol oda ment Agrippa királyhoz, Pál apostol feltárta a királynak a Krisztusról szóló örömhírt, és a király mit mondott? Pál, szépen beszélsz, ha még sokáig beszélsz, tán elfogadnám. Aztán fogta magát, és gyorsan elment, hogy ne kelljen elfogadni az örömhírt, vagyis elnyomta a lelkiismeretének a hívó szavát. Amikor emberekre tekintenek mások, és megbotránkoznak a cselekedeteik alapján, amikor azt mondják, hogy ez az ember kereszténynek vallja magát, és milyen cselekedetei vannak, köszönöm, így én nem kérek ebből az Istenből. Hát a nagy francia forradalom idején az ateizmus pontosan ebből alakult ki. A középkori egyház visszaélése kapcsán azt mondták az emberek, hogy ha ezek az emberek, akik az Isten papjainak nevezik magukat, így élnek, köszönjük, ebből nem kérünk. Hát ma ugyanerről van szó. Ha ma ránéznek bizonyos keresztény gondolkodású emberekre, és a tudásuk nem párosul cselekvő szeretettel, meg fognak botránkozni rajtuk, és azt mondják, hogy köszönjük, ez a kereszténység nekünk nem kell. Amikor ma az emberek azt mondják, hogy a parancsolatok nehezek, a világ nem erről szól, én se tehetek másképp. 10 parancsolat az egy szép dolog. Le van írva 10 darab ige, de kérem szépen, a világ nem erről szól. Hát ezt ma már nem lehet betartani. És hogyha ezt kívánja a Biblia, köszönöm, akkor inkább ebből nem kérek. Számomra ez nehéz. Amikor az emberek nem értenek bizonyos kérdéseket a Szentírásból, például a rossz kérdését, szokták mondani, hogy ha van Isten, akkor miért engedi meg ezt a sok rosszat? És ahelyett, hogy utána járnának annak, hogy mi a Biblia válasza erre, elvetik az egészet. Amikor nem értik a 6 napos teremtés kérdését, amikor nem értik az ítélet kérdését, nem értik Jézus második eljövetelének a kérdését, és ahelyett, hogy utána járnának, azt mondják, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek, én ezeket a dolgokat nem értem, inkább én a világgal szeretnék tartani. Hát erre mondta ez a francia filozófus nő, hogy ezek a kifogások inkább ürügyek, mintsem valódi okok. Igen, ma az emberek inkább ürügyeket keresnek, hogy ne fogadják el az Istennek a hívását, mintsem valódi okok. És vajon lehet egy egész életen át az Isten szeretetében élni? Mit tetszene gondolni? Amikor a körülmények egy teljesen más életstílusra akarnak rákényszeríteni bennünket. Lehet-e a mikorunkban egy teljes életen át az Isten szeretetében élni? Azt mondja a Biblia, hogy lehet. Sok ember azt mondja, kérem szépen, hogy ha én látnám az Isten, nekem az Isten megjelenne, én szeretném. De a Biblia Isten azt mondja, hogy nekem van egy Bibliám, amit én adtam az embereknek. Ezen keresztül tökéletesen meg lehet engem ismerni, tökéletesen le lehet alapozni az Isten kérdést, mozdíthatatlan kősziklaként le lehet tenni az Isten kérdésnek az alapjait, és így meg lehet ismertetni engem, és akkor nem kell félni attól, hogy hogy nem fogunk élni az Isten szeretetében. Mi az első dolog? Hogy amikor még bűnösök voltunk, a Teremtő Isten meghalt értünk. Hogyha ma ezt komolyan vesszük, és nem csak egy egyszerű, elcsépelt mondatnak vesszük, hogy volt egy Isten, aki meghalt értünk, hanem mi ezt tényleg komolyan vesszük, akkor az első dolog az, hogy egy teljes életen át az Isten szeretetében fogunk élni, mert hálásak vagyunk neki. Hogy egyetlen egy lélegzetvételt sem vehetnénk, hogyha az Isten nem hozta volna meg ezt az áldozatot mi érettünk. Ha mi ezt komolyan vesszük, és a gyakorlatba elfogadjuk. Hogyha naponként tanulmányozzuk azt az írást, amit az Isten adott nekünk. Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Ha mi komolyan vesszük azt, hogy naponként tanulmányozzuk a Szentírást, és a lelki életünket is kielégítsük az írott ige olvasásával, ha nem csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy fizikailag hogy tudjuk kielégíteni a testünknek a kívánságait, hanem lelkileg is ezt megtesszük. Kedves hallgatók, akkor kialakítja ez azt a fajta gondolkodási fegyelmet, hogy az élet legkétségbejtőbb helyzeteiben sem fogunk megrendülni. Az élet legkétségbejtőbb helyzeteiben sem fogunk elesni. Hanem, hogyha rossz dolgok érnek bennünket, akkor fegyelmezetten tudjuk átélni ezeket a rossz dolgokat. Miért? Mert az élő kősziklára építettük az életünket. És akkor egy életen át az Isten szeretetében tudunk maradni. Ha ma az emberek nem a Bibliából ismerik meg az Istent, hanem különböző hagyományokból, különböző emberi elméletekből, különböző irodalmakból, akkor az Istent hol fogják szeretni, hol nem fogják szeretni. Attól függően, hogy milyen lesz a napi érzésvilága az embernek. Ha jó lesz, akkor szeretni fogja az Istent. Ha nem jó lesz, akkor elveti az Istent. Ha az Isten nem teljesíti a kívánságát, akkor nem szereti. Ha teljesíti a kívánságát, akkor szeretni fogja. Hát ilyenkor mutatkozik meg, hogy ha az emberek nem a Bibliából ismerték meg az Istent, akkor csak önző érdekből fogják keresni. Hát előadásunk végén hallgassunk meg ezzel kapcsolatosan egy verset. Rónai György, Kövek és kenyerek című verse tökéletesen bemutatja ezt a fajta állapotot. Arról szól ez a vers, hogy Jézus jön az úton, és akkor a sánták, bénák, nyavajatörősek rohannak Jézushoz, és kiabálnak neki, hogy Jézus, állj meg, állj meg, állj meg! Jézus, gyógyíts meg bennünket! Jézus megáll, és Jézus meggyógyítja őket. És akkor Jézus a lelkükhöz szól. Azt mondja, emberek, látjátok, én meggyógyítottalak benneteket. Én azért jöttem a földre, mert tudom, hogy itt nincsenek egészséges emberek, itt csupa beteg ember van, és eljöttem ide a földre, hogy nektek életetek legyen. Én meggyógyítottalak benneteket fizikailag. De most én is hadd kérjek tőletek valamit. És Jézus feltárja, hogy ő miért jött ide a földre, elmondja, hogy hátát odaadja a verőknek, képét a szaggatóknak, és arcát nem födözi be a köbdösés és a gyalázás elől. És Jézus elmondja, hogy ő rá nem sokára a kínvár, a halálvár, a keresztvár, a vélvár, és azt mondja, ó emberek, ti boldogok! Itt látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból, és akkor erre az emberek eliszkoltak. És azt mondták, köszönjük, nekünk ez az Isten nem kell. Nekünk az Isten addig kell, amíg meggyógyított bennünket. Amikor az Isten kér tőlünk valamit, amikor kéri, hogy érezzük át a fájdalmát, köszönjük, nekünk ebből az Istenből már nem kell. Hát ez jelenti azt, kedves hallgatók, amikor az emberek nem a Bibliából ismerik meg az Istent, amikor az emberek csak önző érdekből fogják az Istent keresni, ez a vers döbbenetesen bemutatja ezt az állapotot.
Rónai György, Kövek és kenyerek. Állj meg! Állj meg! Állj meg! Kiázottak a vakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg! Állj meg! Állj! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg, sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelte a lépcsőn, háza lapos tetejére az inaszakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az inaszakadt bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött és verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kölyköket, és kiabált, jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézd ránk, s látni fogunk, nézd ránk, s járni fogunk, és nézd ránk, és a fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak, Jézus jött az úton. Állj meg! És Jézus megállt, és rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség, mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam, szólt a siket. Hang, mondta a vak, fény, szólt a süket, hang, fény, ragyogás, zene, fény, sírt a vak, s nevetett és ragyogott, ó, hang, katagott a süket, és a béna kezét tapogatva tárta előre, föld, dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre az ineszakadt, ó, járok! Élek! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet, lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta. És a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett, s mind oda gyűltek, mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek. Az inaszakadt fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon. És Jézus, béket inéktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön lassan a dombokon át, jön a lombokon át, jön lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Íme mondom néktek, a kínok kínja közelget, a kínok kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ó, ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. S ők, mint konokul gyanakodva, hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét, s etetet, s elosomva a házak közt, iszkoltak a sánták és süketek, vakok és eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe lapult, s egy sűrű sövény dús zöldje mögött, sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt. Lehanyatlott karja körülnézett, és meglátta a férfit. A többi elmenekült, ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komoran. Íme, mondta, járnak a bénák, fölkelt az inaszakadt, poklosok épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul el éhen az éhes. Íme, nevetve mutatta a néptelen utat, a boldog nép, a te néped. S ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy, s ki ad enned? A szívüket ennéd, s ők íme, kő, kő, mondják, nézd a szívünket, kő, csupa kő, nincs szívünk, kő a szívünk, ne harapj bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze a vérünk, ó, a mi vérünk, lúg, ne is ízleld, lúg ez a vér, megmarja a szádat, lúg, síme, itt a te néped, kő, csupa kő, kő, edd a követ, nevetett. Edd hát a követ, csupa kő, 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 kő. No, ha Istennek fia vagy, csupa kő, kő, hát változtasd a köveket kenyerekké, változtasd a köveket kenyerekké, változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradtan. Minek? Mondta Jézus csüggetten. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
Egyetlen egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, hogy mi ne azok közé, az emberek közé tartozzunk, hogy ezt ebben a versben hallottuk, hogy kőszívű emberek azok, akik Jézus csak önző érdekből keresik, hanem azok közé, az emberek közé tartozzunk, akikre, ha ránéznek a kívülvalóak, akkor azt mondják, hogy igen, ezek az emberek az Istentől ismertetnek. Ez az idézet így szól. Ha Krisztus szeretete uralkodik szívünkben, akkor mi is követni fogjuk példáját. Ha állandóan a felszínen tartjuk gondolatainkban a mások által elkövetett barátságtalan és igazságtalan cselekedeteket, akkor lehetetlennek tűnik számunkra, hogy úgy szeressük őket, ahogy Krisztus szeretett minket, de ha ehelyett Krisztus irántunk tanúsított csodálatra méltó szeretete és könyörülete foglalkoztatja gondolatainkat, akkor ugyanaz a lelkület árad ki belőlünk is másokra. Szeretni és tisztelni fogjuk egymást a hibák és a tökéletlenségek ellenére, amelyeken nem tudunk segíteni azzal, ha folyton ezekre tekintünk. Mellőzzük a magabízást, ápoljuk magunkban az alázatosságot és a türelmes, tapintatos viszonyulást mások hibáihoz. Ez ki fog ölni belőlünk mindennapi szűkebbű önzést, megértővé és nagylelkűvé tesz mások iránt. Kedves hallgatók, tiszta szívemből azt kívánom, hogy értsük meg mindannyian Pál apostolnak a fent említett mondatát, hogy csak az az ember fog az Istenről ismertetni, akinek ez a gyakorlati életében is meglátszik majd. Akinek, ha van tudása, akkor a tudását úgy fogja megélni, hogy mások építésére fogja használni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeket!
Thank you.